December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Nahajmalba na tobie čapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. Ez az epizód termékmegjelenítést tartalmaz.
A mai történetünk a 16. századi Japánban fog játszódni, és ehhez kapcsolódóan rögtön egy ajánlóval indítjuk az adást. Ugyanis a Disney Pluson február 27-től látható lesz a Shogun című sorozat, ami betekintést nyújt a szamurájok izgalmas életébe, valamint a mai történetünk is szorosan kapcsolódik ahhoz a történelmi eseményhez, amit ez a sorozat feldolgoz.
Vágjunk is bele! 1600. április 12-e volt, amikor William Adams és borzasztó állapotban lévő társai elérték Japán partjait. Megtépázott hajójuk halkan és tehetetlenül siklott a vizen a szárazföld felé, amikor a parton pár munkás megpillantotta a bárkát. Miután a hajó partot ért, a kíváncsi falubéliek felmásztak a fedélzetre, és alig hitték el, amit láttak. Egy tucatnyi matróz tehetetlenül feküdt saját piszkában és hányásában, mit sem törődve a fedélzetre érkező idegenekkel. Sokuknak a teste kelésekkel volt tele, és láthatóan szenvedtek a különböző trópusi betegségektől és a skorbuttól. Az élelmük már jó ideje elfogyott, így az útjuk utolsó részében már csak a hajó rakterében található rágcsálókat és patkányokat tudták enni, hogy valahogy életben maradjanak. A hajó utasai egy expedíció tagjai voltak. Eredetileg 5 hajó indult el, és elmondható, hogy ez az expedíció szinte teljesen kudarcot vallott. A több száz fős legénység közül csupán 24-en érték el Japánt, de közülük 6-an annyira rossz állapotban voltak, hogy kérdéses volt, hogy mennyi idejük van még hátra. A kevesek egyike, akik saját lábukon tudták fogadni a hajóra felmászó japánokat, az angol William Adams volt, aki akkor még nem is sejtette, hogy micsoda életre szóló kalandba csöppent bele, és hogy ő lesz az első és egyben az utolsó angol, akiből szamuráj lesz.
Először érdemes megnézni, hogy a távoli Japánról mit tudtak Európában ezekben az időkben, és itt talán érdemes azt is megjegyezni, hogy amikor a mai adásban William Adamsről fogunk beszélni, akkor többször fogunk olyan történelmi kitekintőket tenni, amivel jobban megmagyarázzuk azt a történelmi korszakot, ami itthon szerintem annyira nem ismert, és egyébként is nem olyan egyszerűen átlátható. Nem tévedünk sokat, ha kijelentjük, hogy itt Európában az 1500-as évek közepéig szinte semmit sem tudtak erről a távoli országról. Ugye volt Marco Polo, aki Ázsián keresztül utazott, és ő neki valamennyi halvány információja volt arról, hogy milyenek is lehetnek a japánok. Ő személyesen nem találkozott egy japánnal sem, viszont találkozott olyan kínaiakkal, akik meséltek neki a japánokról és Japánról. Úgyhogy Marco Polo feljegyzéséből tudjuk, hogy az ő szavait idézzem, a japánok azok olyan emberek, akik fehérek, civilizáltak és jól néznek ki. Valamint azt is megemlítette róluk a kínai forrás alapján, hogy a japánok nem függenek senkitől, és hogy maguk a kínaiak is félve utaznak Japánba, mivel egy hatalmas és veszélyes tenger választja el egymástól a két országot, ugye Japánt és Kínát. Viszont Marco Polónak volt még egy megjegyzése, ami a tengeri kalandozások és felfedezések korában bizonyára felkeltette az európai uralkodók figyelmét, miszerint hatalmas mennyiségű arany van a távol-keleti országban, és például az a hír is járta, hogy a császár palotájának teteje is aranyjal van bevonva, ami arra enged következtetni, hogy az ország gazdagsága minden képzeletet felülmúl.
Az angolok az 1550-es évektől kezdve igyekeztek elérni kereskedőhajókkal és expedíciókkal Japánt és a távol-keleti szigeteket. Azzal számoltak, hogy az indiai óceán felé az útvonal a spanyol és portugál hajók fenyegetése miatt túl veszélyes lenne. Ugye itt Anglia rossz viszonyt ápolt a spanyolokkal és a portugálokkal, egy időben még hadban is álltak a spanyolokkal, úgyhogy nem volt baráti ezeknek az országoknak a viszonya. Tehát az Intei óceán az számukra ki volt lőve miatt, Amerika megkerülése és a csendes óceán áthajózása pedig túlságosan hosszú és az időjárás miatt kiszámíthatatlan is lett volna. Ezért egy harmadik lehetséges útvonallal próbálkoztak. Ez pedig az észak-keleti átjáró útvonala volt. Az volt az elképzelésük, hogy a skandináv országok megkerülésével és Oroszország északi partjai mellett elhajóznak, és egy sokkal rövidebb útvonalat találnak az értékes távol-keleti fűszerszigetekhez. Abban valóban igazuk volt, hogy ez az út térképen, vagy hát papíron jóval rövidebb, azonban nem tudták feltétlen, hogy milyen viszonyok uralkodnak ezeken a vizeken. Úgyhogy el is indítottak egy expedíciót 3 hajóval, azonban a hajók minél északabbra és minél keletebbre tartottak, annál nagyobb jégtáblákkal találkoztak, és hát ugye ez igencsak veszélyes dolog volt, és kis hián mindannyian odavesztek. A 3 hajó közül 2 a teljes legénységével együtt elveszett a jeges vizeken, és köztük volt az expedíció vezetője is, végül pedig csak 1 hajónak sikerült visszatérni Angliába. Lehet, hogy láttatok már felvételeket az északi tengerekről, és akkor az ad egy képet, hogy tényleg hogy néz ki a víz. Mi egyszer készítettünk Patreonra egy adást egy Shackleton nevű hajóskapitányról, aki a déli sarkot vette célba a hajójával. Ő például úgy járt, hogy a hajójuk belefagyott konkrétan a jégbe. A hajóskapitányok általában írtak naplót, ami igencsak hasznos forrás, hogyha hát amennyiben megmaradt ugye ez az irat. Shackleton is írt egy naplót, és például ő úgy fogalmazott a jéges vízzel való találkozásra, hogy olyan volt, mint hogyha egy ilyen pudingban úszna a hajó, vagy haladna előre a hajó, annyira sűrű volt a víz a jéggel. Ők speciál úgy jártak, hogy belefagyott a hajójuk a jégbe, tehát így megszilárdult körülöttük a jég. Tehát nagyon-nagyon veszélyes volt a jeges tengeren a hajózás. Ráadásul ez a Shackletonos sztori jóval később történt, tehát akkor már a hajók technológia is fejlettebb volt, ugye most pedig az 1500-as években járunk, úgyhogy hát ez a jeges-vízes hajózás nem volt annyira kecsegtető. Ezt az angolok is belátták, és megállapították, hogy az észak-keleti útvonal nem járható be biztonságosan. Úgyhogy maradt a másik 2 lehetséges útvonal, amik közül választaniuk kellett egyet, azaz vagy Afrikát, vagy pedig Amerikát kell megkerülniük, és így érhetik el a fűszerszigeteket.
De miért is volt ennyire fontos, hogy elérjék ezeket a távoli szigeteket? Nyilván birodalomépítés és kereskedelmi stratégiai érdek volt az, hogy elérjék Japánt. Itt egyébként nem csak Japánra gondolunk, hanem itt ugye a fűszerszigetekre, ezekre a tényleg kereskedelmi szempontból rendkívül fontos szigetekre. És ugye a portugál birodalom érte el először egy hivatalos úgymond expedícióval 1544-ben Japánt, Európából, és a portugál expedícióból olyan hírek érték el Angliát, ami megerősítette őket abban, hogy ők is indítsanak egy expedíciót a távoli országba. Itt egyébként azért zárójelben érdemes hozzátenni, hogy már a korábbi években is volt 1-2 európai hajótörött, aki partot ért Japánban, tehát valószínűleg nem az 1544-es portugálok voltak, akik először ott partot értek, de az első tényleges kapcsolatfelvétel az a portugálok által történt 1544-ben. A portugálok hajója Bungó tartományban kötött ki, ahol a helyi földesúr első parancsa az volt, hogy mindenféle meghallgatás nélkül végezzék ki az idegeneket. Végül tudomására jutott, hogy a furcsa szerzetek kardot viselnek és gazdag selyemruhában járnak, ami meggyőzte őt arról, hogy életben hagyja őket. Aztán később a japánok engedélyezték a portugáloknak, és kicsivel később a spanyoloknak is, hogy kereskedelmi állomást létesítsenek Japánban, valamint, ami történetünk szempontjából is lényeges, engedélyezték nekik, illetve fogalmazhatunk úgy, hogy elnézték, hogy katolikus szerzetesek megkezdjék hittérítő tevékenységüket Japánban.
Részletesen persze most nem fogunk beszélni a portugál misszióról, azért érdemes mégis megemlíteni, mert érdekes, hogy milyen benyomásaik voltak egymásról a japánoknak és a portugáloknak, és így 500 év távlatából, mert tényleg vicces, hogy hogyan látták egymást a két népnek a képviselői vagy emberei. Az egyik pap például ezt a feljegyzést írta, ami mai szemben már nyilván nem állja meg a helyét, nem túl PC, de hát őszintén leírta, hogy mit lehet, vagy mit gondol a japánokról. Úgy fogalmazott, hogy kicsi a szemük és az orruk. Így fogalmazott Louis Freud atya. Azt is írta, hogy csupasz az arcuk, és egy számára nagyon érdekes dolgot is feljegyzett, ami így hangzott: mi európaiak a hüvelyk vagy mutató ujjunkkal tórjuk az orrunkat, míg a japánok a kis ujjukkal, mivel annyira kicsi az orrjukuk.
Ilyen fontos feljegyzéseket készítettek a portugálok.
Hát minden vélbenyomást leírtak, úgyhogy ez egy érdekes történelmi forrás. Persze a japánok is rácsodálkoztak a portugálokra, és hát egyes feljegyzésekben úgy hivatkoztak rájuk, mint az idézem délnyugati barbár birodalom kereskedői, valamint csodálkoztak azon, hogy az idegenek mindenféle etikett betartása nélkül ordibálva és átkozódva beszélgetnek egymás között. Azt írták, hogy mindenféle önuralom nélkül mutatják ki az érzéseiket, ami pedig, hát úgy látszik, hogy a japánok számára volt szokatlan és furcsa. Az országba érkező hittérítők közül alig, hanem Szavéri Szent Ferenc volt a leghíresebb, aki 1549-ben érkezett Japánba, és körülbelül 2 évig maradt ott. Ő így írt a japánokról. A japánok az újonnan felfedezett földeken élők közül a legjobbak, és az idegen hitűek között úgy vélem nem lehet a japánoknál jobbat találni. Ezen ország emberei becsben tartják a méltóságot és az illemet, általában jók és jámborak, nem gondolnak rosszat, és mindennél nagyobb súlyt helyeznek a becsületre. Ezzel együtt Szavéri Szent Ferenc 2 év után feladta a hittérítő munkáját Japánban, és arra a következtetésre jutott, hogy először a kínaiakat kell megtéríteni, mivel a japánok nagyon tisztelik a kínaiakat, ezért, hogyha a kínaiak megtérnek, akkor utána könnyebb lesz megtéríteni Japánt. Emiatt Szavéri Szent Ferenc elutazott, de számos különböző szerzetes rend papjai, például jezsuiták, ferencesek és elgostoniak az országban maradtak, és azon voltak, hogy minél több japánt megtérítsenek a keresztény hitre. Közülük a jezsuiták voltak a legeredményesebbek, akiknek az volt a térítési, hát mondjuk így stratégiájuk, hogy asszimilálódnak, tehát beilleszkednek a japán kultúrába, vagy éppen azon ország kultúrájába, ahol missziós tevékenységet végeztek, és a japán szokásokat átemelték a katolikus vallásba.
Azzal kapcsolatban, hogy ez hogy történt pontosan, arról egy Valinánó nevű atyának vannak részletes feljegyzései. Ő így írt erről: mi, akik Európából jöttünk, olyanok voltunk, mint a gyerekek, és először meg kellett tanulnunk, hogy miként együnk, üljünk, társalogjunk, öltözködjünk, és hogyan viselkedjünk udvariasan. Valinánó atya azért, hogy segítse szerzetes társait, írt is egy könyvet, amiben a japán szociális szokásokat foglalt össze. A pap törvényei között, hát ezek ilyen törvényszerű, hát egy ilyen, nem szabály. Tudom, egy útmutató, egy szabályzat volt, hogy hogyan viselkedjenek azért, hogy minél könnyebben megkedveltessék magukat a japánokkal. És a törvénye, vagy a szabálykönyv egyik első ilyen paragrafusa az arról szólt, hogy a szerzeteseknek megtiltotta, hogy disznót vagy kecskét neveljenek, valamint hogy szarvasmarhát vágjanak le. Így fogalmazott: a japánokban ellenérzést vált ki, ha bármilyen húst eszünk. Azért, mert a japánokban ellenérzést váltott ki az, hogyha húst ettek a szerzetesek. Ezen kívül a jezsuitáknak meg kellett tanulni azt is, hogy miként használják az evőpálcikát, ami állítólag az idősebb papoknak viszonylag nehezebben ment. És most jön talán a leghumorosabb része ezeknek a feljegyzéseknek. Valinánó atya azt javasolta a társainak, hogy ha húst fogyasztanak mégis, akkor azt nagyon körültekintően tegyék, lehetőleg este, tehát hogy a japánok nehogy észrevegyék, és akkor is, hogyha este eszik, akkor gondosan el kell rejteni a csontokat, hogy nehogy megtalálják a japánok, valamint arra is volt egy ilyen utasításra, hogyha esetleg marhalevest ennének, akkor azt nem mély tányérból egyék, hanem más, laposabb tálakból, mivel a japánoknak állítólag nagyon érzékeny a szaglásuk, legalábbis Valinánó atya szerint, és rögtön ki fogják szagolni azt, hogyha a mély tányérnek hús szaga van. És összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy most így utólag tényleg lehet, hogy egyes állítások viszonylag humorosan hathatnak, de az biztos, hogy a jezsuiták hittérítése az rendkívül sikeres volt, és pár évtized leforgása alatt több százezerre nőtt a katolikus hívők száma Japánban. És amikor ezt olvastam egyébként a forrásban, akkor tök kíváncsi voltam, vagy így elgondolkozom, hogy ez nagyon nagy szám, és hogy vajon mennyien éltek akkoriban Japánban, és hát én azt hittem, hogy sokkal kevesebben. Lényeg a lényeg, hogy már akkor is több 10 millió volt a japán lakosság, tehát nyilván ahhoz képest a 300 000, valahol olvastam, de ez már lehet, hogy az 1600-as évek első fele ilyen 700 000-es számokat is, valószínűleg ennél alacsonyabb lehetett, minden esetre egy jelentős szám, de hogyha a lakosság egészét nézzük, akkor annyira azért talán nem jelentős.
A kis kitekintés után pedig térjünk vissza William Adamsre, és nézzük meg, hogy ki volt ő. A pontos születési dátumát nem ismerjük, azonban a megkeresztelkedésének az idejét igen, ez 1564. szeptember 24-én volt, ez pedig pár nappal a születése után lehetett, tehát valószínűleg ebben az évben és ebben a hónapban született. Gyerekkoráról nem sokat lehet tudni, csak azt, hogy London egyik külkerületében nőtt fel a Temze közelében, és kikötőben kezdett el dolgozni, ahol a mestere megtanította őt a hajókormányzás és hajóépítés mesterségére. Idejét főleg azzal töltötte, hogy a munkájához kapcsolódóan segítkezett új hajók elkészítésében, illetve a Temzén és a tengeren fuvarozta ezeket a hajókat. 24 évesen 1588-ban házasodott össze egy Mary Hinn nevű lányjal, és szerelmükből született egy kislányuk is, azonban hamar kiderült, hogy Adams legnagyobb szerelme az a tenger. A házasságát követő 10 évben Észak-Afrika és Anglia között teljesített szolgálatot különböző kereskedő hajókon, és értékes tapasztalatokat szerzett a hajózásban. Ezekben az években Adams sokat tanult a tengeri navigációról, és beszerzett minden olyan modern eszközt, ami akkoriban segítette a tengeri tájékozódást. Egyik afrikai útján jutott el hozzá pletyka, hogy Rotterdamból a hollandok egy nagy expedíciót terveznek indítani 5 hajóval, melynek a célja a távol-keleti fűszerszigetek elérése, és tapasztalt legénységet keresnek éppen. William Adams már régóta vágyott valami nagy kihívásra, ezért úgy döntött, hogy csatlakozik ehhez az expedícióhoz, ekkor ő 34 éves volt. Anglia és Hollandia ezekben az időkben jó kapcsolatot ápolt egymással, mindkét ország protestáns volt, és gyakran előfordult, hogy angolok mentek holland hajókra dolgozni, illetve fordítva. Persze Adamsnak családja volt, úgyhogy felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért vállalkozott egy ilyen nagy és hát bizonytalan kimenetelű expedícióra. Valószínűleg tényleg azért, mert szerelme volt a tenger és a hajózás. Úgyhogy úgy döntött, hogy több évre hátrahagyja a családját. Hát akkor még ugye nem tudta, hogy ez mit is jelent pontosan. 1598-ban megjelent Rotterdamban, és jelentkezett az expedíció tagjai közé.
A terv az volt, hogy 5 hajóval jutnak majd el távol-keletre, ugye Dél-Amerika csücskét megkerülve. A flotta kapitánya Adamset kérte fel az egyik legfontosabb feladatra, arra, hogy a zászlós hajót kormányozza. Ugye itt, ahogy előbb említettük, ő egy kikötőben dolgozott évekig, meg fuvarozott különböző hajókat itt a földközi tenger térségében, tehát rendkívül tapasztalt volt, ugye 34 évesen, tehát ő valószínűleg ezért bízták rá ezt a feladatot. A hajókon egyébként nem csak Adams volt az egyetlen angol, hanem több honfitársa is csatlakozott az expedícióhoz, többek között a testvére is, Thomas. 1598. júniusában indultak útnak, de ekkor még senki sem tudta, hogy az egész expedíció kudarcra van ítélve. A flotta első jelentősebb problémája 2 hónap után kezdett el körvonalozódni, amikor kiderült, hogy nem hoztak magukkal elég élelmet, ezért le kellett csökkenteni a matrózok fejadagját. Ezt egyébként őszintén szóval nem értettem, amikor ezt a részt olvastam, tehát meg akarod kerülni a világot, és 2 hónap után rájössz, hogy nincs elég kajád. Ez kire volt bízva ez a felkészülés, ezt nem is értem. Na mindegy, a lényeg az az, hogy lehetőségként kínálkozott, hogy megálljanak valahol Afrika déli partjainál, hogy vizet, sót és gyümölcsöt vételezzenek, de ezt a régiót elsődlegesen ekkoriban az ellenséges portugálok felügyelték, úgyhogy ez kockázatos manővernek számított. A zöldfoki szigeteknél szándékoztak megállni, ami, hát mondhatjuk azt, hogy portugál terület volt, és itt akarták feltölteni a készleteket, és amikor odaérkeztek, akkor üzentek is a partra, hogy igazából ők békés szándékkal érkeztek, viszont a partról azt válaszolták nekik vissza a portugálok, hogy ezt az állításukat ők nem hiszik el, úgyhogy hajózzanak csak tovább. Ugye itt talán azt érdemes kiemelni, hogy így 5 hajó volt, az zöldfoki szigetek pedig nem olyan borzasztó nagy, tehát hogy valószínűleg a portugálok megijedhettek attól, hogy nem egy hajóról van szó, hanem 5-ről, és itt azért több száz fős legénységről van szó. Amikor a portugáloktól megkapták a nemleges választ, akkor a holland expedíció vezetője ennek ellenére úgy döntött, hogy ő már pedig erővel el fogja venni, és fel fogja tölteni a készleteket, úgyhogy 150 emberrel partra szálltak, és elfoglalták a szigeten található egyik erődítményt, ahonnan az a pár portugál katona elmenekült, akire rá volt bízva az erőd védelme. Azonban, amikor már ott voltak a hollandok, zárójelben ugye angolok is voltak, de csak páran. Mindegy, a lényeg az az, hogy rájöttek, hogy hát itt az erődben nincsen semmilyen készlet, úgyhogy mégiscsak a portugálokkal kéne tárgyalni, viszont eddigre már a portugálok még annyira se akartak velük tárgyalni érthető okokból kifolyólag, hiszen erőszakot alkalmaztak. Úgyhogy amikor látták a hollandok, hogy ágyukat tolnak a portugálok a partra, és a hajóikat fenyegetik, akkor inkább visszavonulót fújtak, és elhajóztak a zöldfoki szigetektől.
A következő csapás szeptember 22-én jött. A Hoop nevű zászlós hajóra hívták a többi hajókapitányát, és közölték a meglepett vezetőkkel, hogy a flotta parancsnoka betegségben elhunyt, ezért új embert kell kinevezni a helyére. Az új parancsnok úgy döntött, hogy Guinea partjainál található szigeten, az Anabonon kötnek ki, és itt fognak majd utánpótlást szerezni, feltölteni a készletéket. Azonban itt a partszakasz csipkézett volt, és nagyok voltak a hullámok, ezért nem tudtak partra szállni, úgyhogy tovább hajóztak Cape Lopez irányába. Eközben egyre több ember kapott trópusi betegséget, és 16 fő meg is halt, őket Afrikában temették el. Az afrikai készletfeltöltés csak részben volt sikeres, mert az őslakosok fenyegetően álltak a hollandokhoz, úgyhogy hát tovább indultak a céljuk felé, de továbbra sem volt elég élelmük, ami az út hátra lévő részére elég lett volna. 1599. januárjában Dél-Amerika felé vették az irányt, azonban épp, hogy csak elhagyták Afrika partjait, jött a következő szerencsétlenség. Az egyik hajó főárbúca 3 részre tört, és ekkor látták a tengerészek, hogy az elmúlt fél évben a viharos szelek és a folyamatos esőzések nagyon meggyengítették a hajók szerkezetét. Az éhezés pedig egyre nagyobb problémát jelentett. Volt olyan matróz, aki a konyháról megpróbált ételt lopni, de lebukott, és ezért halál volt a büntetése. Hát ez jól mutatja, hogy ennyire szigorúan vették itt a dolgokat, és hogy a parancsnokok ezzel igyekezték fenntartani a fegyelmet, és példát statuálni, hogy ne történjen hasonló eset. De azért ez jól mutatja ez a történet, hogy mennyire nagy volt ez a baj. William Adams így írt erről a feljegyzéseiben. Az embereink annyira éheztek, hogy a bőrrel bevont kötelet rágcsálták, hogy csökkentsék éhségüket. Az éhségen kívül a skorbut jelentett még nagy problémát, ebben a betegségben is nagyon sokan meghaltak. Március végén aztán megpillantották Dél-Amerika partjait, azonban jött egy újabb kihívás, ez pedig maga az időjárás volt. Annyira rossz körülmények között hajóztak, hogy még Adams is abba hagyta az írást. Az egyik napló bejegyzésében röviden csak ennyit írt. Eső, szél, hó, éhség, horgonyok elvesztése, selejtes hajók és betegség, halál, vadős lakosok, felszerelés hiány és teljes nyomor. Néha egyébként a rövid írások ütnek legjobban, és ez a rövid kis bejegyzés szerintem abszolút jól mutatja, hogy milyen embertelen körülmények között töltötték a matrózok ezeket a napokat, heteket.
Igen, egyébként valahol azt olvastam, hogy ebben a korszakban a mortalitás az ilyen távoli célokat kitűző tengeri utakon 50%-os volt, ami azért eléggé elgondolkoztatja az embert, hogy ha ez ismert volt, akkor valaki miért jelentkezett mondjuk egy ilyen expedícióra? Ennyire nagy volt bennük a kalandvágy? Vagy mi sarkalhatott erre bizonyos embereket?
Szerintem én úgy tudom elképzelni, és lehet, hogy most tévedek, de valószínűleg a matrózok nagy része alacsonyabb társadalmi rétegből került ki. Nyilván a hajóskapitányok meg a tisztek gondolom nem, de feltételezem, hogy a matrózok igen, és lehet, hogy ha sikerrel jártak, akkor viszont olyan fizetést kaptak, ami hát kecsegtető volt számukra. A hajóskapitányok meg, mint ahogy Adams is valószínűleg tényleg szenvedélyből csinálta ezt, és valószínűleg egyébként még ma is sokan vannak így, akár pilóták, akár vonat mozdonyvezetők, akár hajósok, hogy nagyon szeretik ezt a világot, vagy egyszerűen valamiért beleszeretnek, és akkor ezért választják ezt a karriert.
Hát igen, valószínűleg, de azért nyilván azokban kevesebb veszély van ezekben a szakmákban, amit most felsoroltál például.
De az is lehet, hogy akkoriban még nem voltak tisztában az, hogy 50% az esély a túlélésre.
Valószínűleg erről van szó egyébként. Sőt, egyébként nem is olyan régen olvastam egy cikket arról, hogy vannak is ilyen 16. századi térképek, ilyen tengeri térképek, amin még ilyen vízi szörnyeket ábrázolnak. És az a vicces, hogy aztán így évtizedről évtizedre előre haladva bizonyos szörnyeket leszedtek róla, mert úgy nézett ki, hogy hát az valójában nem is létezik, de hogy ez csak így úgymond évtizedeken keresztül bizonyosodott be. Viszont érdemes leszögezni, hogy ők egy ilyen korban értek, amikor vízi szörnyeket rajzoltak a térképekre. Na de haladjunk tovább a történetünkkel, szóval elérték Dél-Amerika partjait. Itt az őslakosokkal többször is találkoztak, de nem volt benne sok köszönet. Ahelyett, hogy a készleteiket tudták volna feltölteni, több esetben is vad törzsek áldozataivá váltak bizonyos matrózok, és itt arról írtak, hogy voltak kanibálok is, akik széttépték a partra érkező matrózokat, szóval borzasztó körülmények uralkodtak tényleg. Ami pozitívum volt talán ebben a régióban, hogy itt elég sok pingvin élt, és nyilván ez egyfajta táplálékot is jelentett számukra, tehát ezzel valamelyest fel tudták tölteni egy időre a készleteket.
És ha bár az étkezés akkor így megoldódott, legalábbis ideiglenesen a pingvineknek hála, és sokkal nagyobb problémával kellett szembenézniük, ugyanis ezeket a vizeket Dél-Amerika nyugati partjainál a spanyolok felügyelték, akik, ahogy említettük korábban, ellenséges kapcsolatban álltak az angolokkal és a hollandokkal is. Az egyik hajót az expedíció 5 hajójából el is fogták, és bebörtönözték a legénységet. Annyira elkeserítő volt a helyzet, hogy az egyik hajó fogta magát és inkább visszafordult, a legénység és a kapitány úgy döntöttek, hogy inkább visszahajóznak Hollandiába, nem folytatják tovább az utat a távol-kelet felé. Egy harmadik hajó egyenesen nyugatnak vette az irányt, hogy minél hamarabb elérjék a Fűszer-szigeteket. Őket azonban portugál hajósok fogták el, és volt, akiket kivégeztek, másokat pedig bebörtönöztek. Ennek az igencsak viszontagságos expedíciónak a vége az lett, hogy egyedül egy hajó, a Lifte, érte el Japán partjait, ugye ezt az adás elején ismertettük, hogy milyen körülmények között érkeztek meg ezek az emberek Japán partjaihoz. Egyesek szerint véletlenül sodrotozott a hajó Japán irányába. Adams feljegyzései alapján azonban úgy tűnik, hogy szándékosan vették arra az irányt, mivel úgy számoltak, hogy abban az ismeretlen országban, ahol a klíma néha hidegebb, majd hasznát tudják venni a gyapjú ruháknak, ami a rakomány részét képezte. Adams meg volt győződve arra, hogy ha napokon belül nem érik el Japán partjait, akkor mindenki meghal a fedélzeten, annyira betegek és éhesek voltak, ugye, ahogy említettük, volt, aki már nem tudott a saját lábán megállni. De végül 1600. április 12-én elérték a szárazföldet, megérkeztek Japánba, és így megmenekültek, legalábbis egy részük, aki olyan állapotban volt, hogy még visszafordítható volt a betegsége, illetve a legyengülése, azonban sajnos többen meghaltak, mert már annyira rossz állapotban voltak.
Igen, az életben maradt 24 matróz közül csupán 6-an tudtak a saját lábukon közlekedni, legalábbis ezt írta Adams a feljegyzéseiben. Amikor a japánok a fedélzetre léptek, akkor Adamsék látták, hogy semmi értelme az ellenállásnak. Nem bántottak minket, de minden mozdíthatót elloptak a hajóról, írta Adams. Hiába igyekezett őket megállítani angolul, hollandul és portugálul, a japánok látszólag semmit sem értettek a beszédéből. Az egyetlen szó, amit többször is emlegettek, az a bangó volt. És ma már tudjuk, nyilván több száz év távlatából, hogy azért emlegették azt, hogy bangó, mivel ebben a régióban értek partot Adamsék, majdnem pont ugyanott, ahol 60 évvel korábban a portugál expedíció is partot ért.
De akkor Adamséknek ez nem sokat mondott.
Abszolút, persze. Hát semmit nem tudtak kb. Japánról. Így van. A part melletti falu vezetője, amikor értesült arról, hogy idegenek érkeztek, és a japánok eltulajdonítottak minden mozdíthatót a hajóról, akkor azonnal parancsot adott arra, hogy szolgáltassanak vissza mindent. 3 nap elteltével a hajót átvontatták egy rendes kikötőbe, Adamséket pedig barátságosan elhelyezték a partmenti település egyik házában. A legénység annyira rossz állapotban volt, ugye, amiről már korábban is beszéltünk, hogy ezekben a napokban a legénység közül még 6-an elhunytak, úgyhogy csupán 18-an maradtak az eredeti expedícióból. Elsőre úgy nézett ki, hogy hosszú távon minden rendben lesz, és a barátságos japánok nem jelentenek rájuk veszélyt, ami igaz is volt addig, amíg meg nem jelentek a portugál jezsuita szerzetesek, akik a protestáns egyház ellenségei voltak, így ezzel együtt az angolok és a hollandoké is.
Amikor Adamsék partot értek, ennek szemtanúja volt az ebből távolabbi részében 2 szerzetes, akik azt hitték, hogy egy spanyol hajó érkezett, ami a Fülöp-szigeteki útvonalról tért le véletlenül, és így jutott Japánba. Mivel a spanyolok és a portugálok között ekkor nem volt konfliktus, ezért nem igazán foglalkoztak vele a szerzetesek, hogy érkezett egy spanyol hajó, de amikor kiderült számukra, hogy hollandokról van szó, akkor azonnal értesítették a feljebb valóikat Nagasakiban. A jezsuiták attól tartottak, hogy a protestánsok alássák a tekintélyüket, ezért hát lényegében arra törekedtek, hogy az expedíció tagjét bebörtönözzék, és hogyha lehet, akkor ki is végezzék őket. A japánok eddig abban a hitben éltek, hogy Európában egységes a vallás, és az államok nem állnak egymással harcban, valamint, hogy a portugálok és a spanyolok felügyelik egész Európát. Tehát valószínűleg akkor a portugál szerzetesek kicsit felnagyították a saját jelentőségüket, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a saját szerepüket Európában, úgyhogy most tartottak attól, hogy a hollandok és az angolok ezt megcáfolják.
Így van, is egyébként a forrásokat olvasva végig azt éreztem, hogy itt bármelyik ország jutott el ide Távol-Keletre, itt ugye mindenféle ilyen geopolitikai játszmákat toltak. Tehát mindenki azt akarta elérni, hogy semmissé tegye mások kéréseit, meg magát jó fényben tüntesse fel, másokat pedig gonosznak állítson be, csak azért, hogy ő megkezdődhessen az ő országával egy ilyen távol-keleti kereskedelem, amiből nyilván majd az ő országa fog profitálni, és ő azokat meg igyekezett ellehetetleníteni, aki nyilván az ő országával ellenségesen viselkedett. Itt jelen esetben mondjuk az angol, hollandok és portugál, spanyolok közötti ellentét látható.
Nagasakiban a jezsuita szerzetesek jelezték a japán hatóságoknak az aggasztó helyzetet. Az egyik atya így fogalmazott. A hajó egy luterán kalózhajó, akik ellenségei a portugáloknak és az egész kereszténységnek. Ezt az érvüket végül azzal támasztották alá, hogy kiderült, hogy a lift raktárában vannak fegyverek és lőszerek, többek között 19 ágyút, 500 muskétát és 5000 ágyugolyót szállítottak ezen a hajón. Tehát úgy tűhetett, mintha erőszakos szándékkal érkeztek volna meg. Habár mondjuk szerintem árnyalhatja a képet, hogy gyakorlatilag szerencsétlen emberek járni nem tudtak, tehát nemhogy lőni. De igen, valóban esetleg félreérthető volt, hogy miért vannak fegyvereik. A helyi földesúr, Teraszava, magához is hívatta Adamset, hogy kihallgassa, és a szerzetesek segítségét kérte, hogy tolmácsolják Adams beszámolóját. Adams nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy a portugál jezsuiták majd pontosan fogják fordítani a szavait. A visszaemlékezésében úgy fogalmazott velük kapcsolatban, hogy a halálos ellenségei voltak. A kihallgatást követően Teraszava és a helyi lakosok nézőpontja igen negatív volt Adams-szel és a vele érkező matrózokkal szemben, és Adams-ék attól tartottak, hogy keresztre fogják őket feszíteni, ami ekkor egy bevett mód volt Japánban a kivégzésekre.
És egyébként az az érdekes, hogy ott a keresztrefeszítés az azért más volt, mint itt Európában. Nyilván itt Európában is az egy elhúzódó kínszenvedésnek számított, de ott, miután keresztrefeszítettek valakit, utána lándzsákkal átszúrták a testét, lehetőleg olyan helyeken, ahol ő nem ér semmilyen fontos szervet, ezáltal is elhúzva az illetőnek a halálát és a kínszenvedését. Tehát itt jelen esetben valószínűleg Adams-ék nem tudhatták, hogy a keresztrefeszítés miről szól, de itt az egy rendkívül kegyetlen módja volt a halálnak. Teraszava a kihallgatás után bizonytalan volt, hogy kivégezze a frissen érkezőket, de mivel annyira szokatlan volt ez az egész eset, és több kérdés is felvetődött, ezért inkább a felsőbb vezetés felé fordult további utasításért. Oszakába küldött egy üzenetet, hogy segítséget kérjen ebben a kérdésben. A válasz viszonylag hamar megérkezett, és arra kérték az életben maradt matrózokat, hogy válasszanak maguk közül egy szónokot, akit majd Oszakába küldenek. Ez a szónok William Adams lett. Adams nem tudta, hogy mire számítson, de nem nagyon volt választása, és így egy küldöttséggel együtt, hát gyakorlatilag egy felügyelet alatt Oszakába utazott, ahol egy fenséges palotába audenciára vitték a nagyhatalmú Tokugawa Ieyasu elé. És itt ismét egy kicsit érdemes belemennünk abba, hogy a japán történelmnek ezen szakasza hogyan is nézett ki. Adams ekkor még nem tudta, de Ieyasu nem az ország királya volt, hanem az egyik leghatalmasabb, egyik leggazdagabb és legnagyobb hadsereggel rendelkező feudális hadúr. Lényegében a 16. században Japánban ilyen polgárháborús körülmények uralkodtak, és ha bár megkezdődött az ország egyesítése, ez a folyamat csak Tokugawa Ieyasu alatt teljesedett ki, ugye pont az alatt az ember alatt, akihez Adams-et vitték. A császár szerepköre egyre inkább háttérbe szorult, és az igazi hatalom, a shogun, a katonai fővezér kezében összpontosult. Amikor Adams-et kihallgatták, akkor Tokugawa Ieyasu még nem volt a teljes országos hatalom birtokában. Elődje egy Hideyoshi nevű vezető volt, aki már elkezdte egy családi dinasztia kiépítését és az ország egyesítését. Tehát tényleg nem akarok belemenni a részletekbe, itt kb. Az a lényeg, hogy ilyen nagy hadurak voltak Japánban, és egy idő után a legnagyobb hadurak nyilván egyesíteni akarták maguk alatt az országot, hogy ők legyenek az egyeduralkodók, úgymond, és Hideyoshi volt az egyik ilyen nagyúr, aki már elkezdte így az országot egyesíteni. Ő 1598-ban hunyt el, amikor a fia az még csupán csak 5 éves volt, és ugye neki adta volna tovább a hatalmat, de mivel még túl fiatal volt a gyermek, ezért az ország vezetését 5, hát mondjuk azt, hogy bölcsre bízták, 5 ilyen hatalmas földesúrra, akiknek az volt a feladatuk, hogy igazgassák az országot, ameddig Hideyoshi fia fel nem nő. És akkor nyilván onnan ő átveszi az irányítást. William Adams, amikor megérkezett 1600-ban a szigetre, akkor éppen ezek a politikai állapotok uralkodtak, tehát ez az 5 hadúr uralkodott, akinek az egyike volt Ieyasu, és akihez vitték Adams-et kihallgatásra. Hogy egy kicsit előrevetítsük a történetet, Ieyasu ugye később magához ragadta a hatalmat, amivel gyakorlatilag 2,5 évszázadra meghatározta Japán történelmét, amiből talán arra következtethetnénk, hogy Ieyasu egy kiváló fegyverforgató lehetett, akitől mindenki rettegett. És ez igaz is volt fiatalabb korában, tehát ő rendkívül plasztikus, ilyen csatajelentek vannak leírva, hogy ő úgy lovagolt mindig, hogy mindig úgy fogta a kantár szárát, hogy bevérzett ő a keze, mert annyira hevesen harcolt, meg ilyen leírásokat találtam róla. Mindenesetre, mire középkorú lett, addigra nagyon elhízott, és egyes kortársai, hát nem tudom, hogy mennyire rossz szándékból, de olyan feljegyzéseket is írtak róla, miszerint annyira elhízott, hogy a saját övét se tudta megkötni a has előtt.
Ezen kívül még azt is lehet róla tudni, hogy legfontosabb hobbija a solymázat volt, megszállatja volt a szép fegyvereknek és a harci öltözetnek, valamint, és ez lesz most a történetünk szempontjából fontos, érdeklődött az ismeretlen kultúrák iránt. Hogyha külföldiek érkeztek az országba, akkor, hogyha módja volt rá, Ijászu beszélgetett velük és kihallgatta őket. Ebben volt valamennyi hátsó szándék is, ugyanis az egyik célja ezeknek a beszélgetéseknek az volt, hogy szerezze magának valakit, aki segít neki egy modern hajót építeni. A spanyolok ezt a kérését visszautasították, mert stratégiai szempontból és a kereskedelmi haszon megtartásának érdekében számukra az volt az előnyös, hogyha a japánok továbbra is csak kezdetleges minőségi hajókat tudnak építeni. Hiszen, hogyha a japánoknak rosszak a hajóik, akkor nem tudnak messzire utazni velük, tehát nem tudnak kereskedni sem távoli országokkal, és szükségük lesz egy közvetítőre, úgyhogy ezt mondjuk megteszik a spanyolok, nyilván haszonnal.
Csak egy újabb rövid kitekintés ezzel kapcsolatban, hogy ezekben az évtizedekben volt, hogy Japán és Kína hadban állt egymással. És pont ezért a spanyol és portugál, itt elsődlegesen portugál kereskedőknek hatalmas szerepe volt abban, hogy Makaóból, ami portugál területhez tartozott, de ugye Kínában található ma, onnan behozzák azokat az értékes árukat, amit ugye Japán nem tudott behozni, mivel hadban állt egymással a két ország. Tehát most ez nagyon, vagy nem a legjobb példa, de itt az orosz-ukrán háború kapcsán is láthattunk ilyet, hogy van vétó, elvileg nem vihetnek egy csomó dolgot Oroszországba, de egy harmadik országon keresztül úgymond megvalósul a kereskedelem. És itt jelen esetben ez a harmadik ország, ez Portugália volt, és például a sejem az nagyon kelendő volt Japánban, és rendkívül jó áron lehetett belekereskedni, és azért a portugálok például nagyon sok sejmet hoztak be Kínából, nyilván úgy, hogy közben a japánoknak ugye a hajóik sem voltak a legjobbak, valamint mivel rosszban volt egymással a két ország, ezért nem is kereskedtek egymással.
Na, térjünk vissza a történethez. Tehát Ijászu magához hívatta Adamset, és a beszélgetés igencsak nehézkesen folyt. Adams azt írta erről, hogy Ijászu mindenfélét mutogatott neki, aminek Adams egy részét megértette, más részét viszont nem, és Ijászu egyre frusztráltabb lett, végül hivatott egy jezsuita szerzetest és egy japán novíciust, hogy segítsenek neki a fordításban. Elsődlegesen Adamset a hazájáról és az útjáról kérdezte. Ijászu jó emberismerő volt, és észrevette, hogy a portugál szerzetes és Adams ellenségesen kommunikálnak egymással, ezért megkérdezte Adamset, hogy a hazája háborúban áll-e más országgal Európában. Adams elgondolkodott egy pillanatra, hogy érdemes-e őszinte választ adnia, végül úgy döntött, hogy nem vállal komoly kockázatot, és elmondta, hogy Anglia ellenséges viszonyban áll a portugálokkal és a spanyolokkal. Kiderült az is, hogy az országok vallásában vannak eltérések, és erről Ijászu minél többet akart megtudni. Ugye, ahogy korábban mondtuk, a portugálok korábban nagyon egységesnek mutatták be Európát, mind vallás szempontjából, mind pedig abban a szempontból, hogy ők ott Európában az uralkodó nép. Úgyhogy itt Ijászunak hát kicsit felnyílt a szeme. Ezután kiterítették a hajón talált egyik térképet, és Ijászu megkérte Adamset, hogy mutassa meg, hogy honnan érkeztek Japánba. De amikor Adams megmutatta neki, hogy a Magellán szoroson keresztül jöttek, akkor a japán hadúr hitetlenkedve nézett rá, és látszólag azt gondolta, hogy Adams biztosan hazudik neki. A kihallgatás egészen éjfélig tartott, és Ijászu a végén megkérdezte, hogy milyen rakományt hoztak magukkal Adamsék a Livde fedélzetén, amiről az angol pontos felvilágosítást adott, majd megkérdezte, hogy a hadúr biztosít-e számukra ugyanolyan kereskedelmi privilégiumokat, mint amit a portugáloknak és a spanyoloknak adtak, de erre Ijászu olyan választ adott, amit Adams nem értett meg. Úgy látszott, hogy a japánok továbbra is gyanakodva néznek Adamsékre, és Ieyasu azt a parancsot adta, hogy Adamset vessék börtönbe. Itt Adams nem tudott feljegyzéseket készíteni, mivel elvettek tőle minden író alkalmatosságot, úgyhogy sajnos nem tudjuk, hogy mivel töltötte pontosan a napjét, és milyen körülmények között raboskodott. Utólag persze írt róla, és azt írta, hogy nagyon megviselt őt lelkileg a rabság, és minden nap várta, hogy majd jönnek érte az őrök, és elviszik őt keresztre feszíteni. Tehát ilyen rettegésben töltötte ezt az időszakot. Azonban Ieyasu nem akarta őt kivégeztetni, annak ellenére, hogy a jezsuita szerzetesek valószínűleg azért ezt sugalták neki, hogy ezt kéne tennie. De Ieyasu úgy volt vele, hogy Adamsék nem ártottak semmit sem a hazájának, és nem sokkal később újra magához hívatta Adamset. Ezen a kihallgatáson újabb információkat akart megtudni Európáról, az ottani országokról és a háborúkról. És úgy tűnik, hogy a második kihallgatás meggyőzte őt arról, hogy Adams nem fenyegető számára, nincsenek neki rossz szándékai, és Ieyasu ekkor a börtönből áthelyeztette az angol hajóst egy oszakai épületbe, ahol Adams házi őrizetbe került. Ieyasu ekkor két fontos döntést hozott a Liv legénységével kapcsolatban. Egyrészt úgy döntött, hogy nem végzi ki őket, másrészt eldöntötte azt is, hogy nem engedi őket haza Japánból.
Adamset másfél hónapnyi házi őrizet után ismét magához rendelte Ieyasu, és közölte vele, hogy újra találkozhat a tengerésztársaival, aminek Adams természetesen nagyon megürült, mivel addig, ugye ameddig börtönben volt, meg házi őrizetben, addig fogalma sem volt arról, hogy mi történt a többiekkel, és hogy egyáltalán életben hagyták-e őket a japánok. Az is jó hír volt, hogy Ieyasu úgy döntött, hogy a Livde teljes rakományát visszaadják a hollandoknak, valamint úgy döntött, hogy az elkonfiskált termékek után pénzzel kompenzálja az idegeneket, azonban a hollandok nagyon hamar elszórták ezt a visszakapott pénzt.
És itt most megkérlek, Andris, hogy kérlek magyarázzam, mi az, hogy elkonfiskált, mert ez a szó például az én szótáramban egyáltalán nem szerepel, és szerintem a hallgatók egy nagy része sem használja ezt a mindennapokban.
Hát ugye ez azt jelenti, hogy elkoboz, lefoglal, kisajátít.
Igen, ezek viszont a kétköznapi kifejezések, csak itt az Andris itt a vázadban az elkonfiskált szót használta, és úgy látszik, ezt fejből írta, úgyhogy ilyen...
Hidd el, hogy én is bizonytalan voltam, amikor leírtam a vázlatunkba ezt a szót. Én gondolkoztam, hogy ez hogy is van ez a szó. Ide pont ez tökéletes.
Oké.
Folytassuk a történetet. A hollandokat és Adamset Edóba rendelte Ieyasu. Ugye Edó volt neki a központja, tehát ott mint hadúr ott tevékenykedett. Egyébként nem, most itt a japán szakértők lehet furcsán nézni, nem biztos, hogy a hadúra jó kifejezésre. Tehát ő ilyen nagy feudális úrként ott tevékenykedett, és Edo az a mai Tokió. És egyébként a Tokugawa Ieyasuhoz köthető korszak, tehát ez az 1600-tól 1860-as évekig tartó korszak, ami róla van elnevezve, szokták Edo-kornak is nevezni, pont azért, mert Ieyasu központja itt volt Edóban. Szóval a hollandokat és Adamset odarendelte Edóba, viszont ezen a ponton nem volt túl sok ideje velük foglalkozni, mert az országban a politikai helyzet egyre feszültebbé vált, és a négy másik hadúr Ieyasu ellen fordult, és igyekeztek megtörni a hatalmát. Ekkor zajlott le a Sekigaharai csata, ahol Ieyasu győzelmével gyakorlatilag megkezdődött a Tokugawa korszak, úgy ahogy amit említettem, ez határozta meg a következő két és fél évszázadban Japán történelmét. A csata után három évvel Ieyasu magára aggatta az ősi shogun titulust, és gyakorlatilag Japán de facto vezetője lett. A shogun jelentése pedig megegyezik a legmagasabb hadvezéri tisztséggel. Tehát, hogyha nézünk egy ilyen piramist, hogy hogy néz ki a japán társadalom felépítése, akkor nagyon leegyszerűsítve a tetején elvileg a császár áll, de ugye, ahogy említettük, neki ebben a korszakban teljesen háttérbe szorult a szerepe, és a shoguné volt a tényleges irányítás, a fő hadvezéré úgymond, és a shogun alatt voltak a szamurájok egyfajta ilyen hűbérúri rendszerben. Ennek a shogun korszaknak a végét jelentette az, amikor az 1800-as évek közepén megjelentek újra az európaiak és az amerikaiak itt Japánnál, és kiharcolták azt, hogy elkezdődjön, hogy nyisson az ország, mert a shogun korszakban, vagy itt a Tokugawa korszakban így egészen bezárt az ország, a külvilágtól elszigetelődött, és ugye erről a korszakról, amikor itt elkezdett kinyílni, erről beszéltünk abban az adásban, amikor a Filmbarátok podcasttel beszélgettünk az Utolsó szamuráj című filmről.
Na de vissza Adamséhez. A hollandokat és Adamset a japánok egyelőre a Lifte fedélzetén tartották, Edo kikötőjében, és az európaiak alig, hanem itt értesültek arról, hogy Ieyasu győztes csatát vívott. Ami valószínűleg nekik egyébként egy örömteli hír volt, hiszen Ieyasu már megbízott Adamsben, és ugye nem ítélte halálra az európaiakat. Lehet, hogy kétséges lett volna, hogyha másképp alakulnak a dolgok, akkor mi történik itt a holland hajósokkal. A csata után a japán hadúrnak ismét volt egy kis ideje arra, hogy foglalkozzon az európaiakkal, és elrendelte, hogy szabadon engedjék őket. A legénység fix napi rizs adagot kapott, ami segítette a megélhetésüket, és többen munkába is álltak. Ieyasu külön gondolt Adamsre, őt arra kérte, hogy segítsen neki a Lifte mintájára egy európai típusú kereskedelmi hajót építeni. Adams fiatal korában ugye hajódokkokban dolgozott, úgyhogy látta, hogy hogyan készülnek a hajók, de ő maga gyakorlatban ezt a tudását nem igazán használta, tehát neki nem kellett hajókat építenie. Ezt mondta is Ieyasunak, hogy ő nem egy ács, úgyhogy nem rendelkezik a megfelelő tudással, azonban Ieyasu nem tágította, és megparancsolta neki, hogy így vagy úgy, de építsen neki egy hajót. Ezek után Adamsnak nem volt más választása, mert meg kellett építenie, úgyhogy munkába állt, és több holland társával együtt azon dolgozott, hogy a Lifte mintájára építsenek egy hajót Ieyasunak. Hónapokig dolgoztak rajta, és végül sikerült megépíteni a Lifte kis testvérét. Ieyasu meg is volt elégedve az eredménnyel, és mondta Adamsnek, hogy ezentúl bármikor felkereseti őt az udvarában, ő mindig azon lesz, hogy találkozzanak egymással. Előállt egy új kéréssel is, szeretett volna egy még nagyobb hajót, amit aztán Adamsék pár hónap alatt meg is építettek, hát ugye itt már volt tapasztalatuk akkor a korábbi hajóból, és ezt a hajót a japánok fel tudták használni a Fülöp-szigetekkel történő kereskedelem során, tehát itt Adamsék igencsak nagy szolgálatot tettek Ieyasunak. Ieyasu pedig ekkor már valószínűleg meg is kedvelte Adamset, rendszeresen magához rendelte őt, és mindenféle kérdésben kikérte a véleményét, ezért pedig egy idő után tisztességesen meg is fizette őt. Ieyasu gyakran érdeklődött az európai tudományok felől, Adams megtanította neki a geometria és a matematika alapjait, valamint megosztotta vele földrajzi tudását is. Eközben persze ott voltak még a jezsuiták, akik rossz szemmel nézték Adams kapcsolatát az ország vezetőjével, és hát azt be kellett látniuk, hogy most már nem tudják elérni azt, hogy kivégezzék Adamset és a többi holland matrózt, úgyhogy valami új tervet eszeltek ki. Azt akarták elérni, hogy Adams és társai titokban elhagyhassák az országot. Ugye tudták azt, hogy Ieyasu biztos nem adja áldását a hollandok távozására, hiszen ugye megtiltotta nekik, hogy elhagyják Japánt. Azonban Adamsnek honvágya volt, és erre építették a jezsuiták a tervüket. Egy Nagasakiból induló hajóval csempészték volna ki őket az országból, azonban Adams úgy döntött, hogy nem bízza az életüket, hát kvázi az ellenségeikre, ugye a jezsuitákra, úgyhogy végül nem álltak kötélnek, és nem állapodtak meg velük ebben, úgyhogy maradtak Japánban. Ezzel együtt persze haza akartak menni, és Adams úgy képzelte, hogy majd ő személyesen engedélyt kér Ieyasutól, hogy elhagyhassa az országot, és visszatérhessen Angliába családjához. És amikor ezt a shogun elé tárta ezt a kérését, akkor az megdöbbenve fogadta, és visszautasította. Ieyasu ugyanis meg volt elégedve Adamssel, és hasznosnak tartotta a tudását, emiatt nem szerette volna, hogyha az elhagyná az országot. Viszont látta, hogy Adamset erősen hazahúzza a szíve, ezért valamivel kompenzálni szerette volna, és akkor olyat tett, amire korábban még nem volt példa. William Adams lett az első olyan európai, aki japán tisztséget kapott, valamint földeket és birtokot is, ezzel pedig egyértelműen azt akart elérni Ieyasu, hogy Adams ne hagyja el az országot és maradjon velük hosszú távon. Adamsnek már korábban is volt egy háza Edóban, amit Ieyasutól kapott. Így viszont, hogy egy nagyobb birtokot is kapott, így hűbér úr lett belőle, és több száz fő felett rendelkezhetett, tehát hatalmat kapott.
Adams szamuráj lett, és azon belül is hatamotó, azaz a zászlós tisztséget kapta. Ha a különböző szamurájok tisztségének az ágrajzát nézzük, tehát egy ilyen, nem tudom, hierarchikus rendszert, akkor azt látjuk, hogy ez a hatamotó szamuráj tisztség, ez nem is a legalacsonyabb, és nem is a legmagasabb, hanem egy ilyen középen lévő tisztség, viszont volt egy olyan kiváltsága, ami nem adatott meg mondjuk az alacsonyabb titulusban lévő szamurájoknak, hogy ő a shogun elé járulhatott. Nyilván ez Adams esetében nem volt kérdés, aki ugye éveken keresztül rendszeresen megjelent Ieyasu előtt, de azért fontos kihangsúlyozni, hogy Adamsnek nem a legalacsonyabb tisztséget ajándékozták. Azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy Adams feladata sosem az volt, hogy mint katonaként segítse a shogun uralmát, mert ugye sokan ugye a szamuráj szóról általában egy ilyen harcost képzelnek el, de hogy ebben a társadalmi rétegben voltak, tehát itt ez nagyon széles volt a spektrum, voltak kb. Ilyen hivatalnokszerű szamurájok is, minden esetre Adams sosem az a szamuráj volt, aki egy szamuráj karddal az övén kaszabolta volna az ellenséget, és emiatt érdemelte volna ki azt, hogy a shogun kitüntesse. Adams feladata továbbra is az volt, mint korábban, tolmácsként dolgozott, és tanácsokkal látta el Ieyasut. Adams az új titulus megszerzése után valóban hosszabb távra berendezkedett, és családot alapított. A fennmaradt források alapján úgy tűnik, hogy valószínűleg szerelemből vette el egy lányt, aki egy helyi útfelügyelőnek volt a lánya, és két gyermekük született. Így lett tehát William Adams szamuráj, aki első európaiként nyerte ezt a tisztséget. Az élete hátralévő része talán nem annyira izgalmas, mint a szamuráj titulisáig vezető út. A következő években a japánok külföldi kereskedelmi kapcsolatait segítette ugye a tanácsaival, és továbbra is Ieyasu fontos segítője volt. Adams éveken keresztül, ameddig ő Japánban tartózkodott, igyekezett felvenni valahogy az angliai családjával a kapcsolatot, tehát próbált nekik levelet írni, de hát ugye itt láthattuk az ide érkező holland expedícióból is, hogy volt, hogy évekig tartott eljutni a föld egyik feléről a másikra. Másrészt meg a japánok meg a spanyolok ebben nem feltétlenül segítkeztek megfelelően, hogy eljuttassák ugye ezeket a leveleket, és aztán Adams tudtára jutott, hogy a japán szigetektől nem messze létrehoztak egy angol kereskedő állomást, és akkor oda próbált meg levelet küldeni. Ami el is jutott, és pont ennek a hatására 1613-ban egy angol kereskedő hajó jelent meg Japán partjainál, és kikötött. Ez volt az első angol hajó, ami eljutott így Japánba. Tehát magyarán Adams 13 évet töltött Japánban, anélkül, hogy a honfitársaival kapcsolatban lett volna. A testvér egyébként még az úton meghalt, ezt nem említettük, erről sajnos részleteket nem tudni, de ő nem ért el Japánt Adams-szel.
1613-ban érkezett tehát az első angol kereskedőhajó Adamsék érkezése után. Az angolok érkezésével a Kelet-indiai Társaság egy kereskedelmi állomást hozott létre egy Hiradu nevű településen, ahol a hollandoknak már volt egy depójuk. Adams segített a kereskedelmi engedélyek megszerzésében és az állomás létrehozásában. Ekkor merült fel, hogy hazautazon Angliába egy visszainduló hajóval, kikérte Ieyasu engedélyét erre, és a shogun ezúttal rábólintott a kívánságra, azonban Adams végül mégsem utazott el, és haláláig Japánban maradt. A fennmaradt történelmi források alapján arra lehet következtetni, hogy azért is döntött a maradás mellett, mert nem volt számára szimpatikus az angolok kapitánya, és egy Angliába vezető út évekig is eltarthatott, ami sokkal többnek tűnhetett akkor, hogyha rossz társaságban, vagy kellemetlen társaságban tölti ezt az ember. A másikok pedig az lehetett, hogyha visszatérne Angliába, akkor ott újra ki kéne építeni az egzisztenciáját. Japánban pedig már ugye földje és alattvalói is voltak, úgyhogy valószínűleg mérlegelt, és úgy döntött, hogy inkább Japánban marad. William Adams, az első európai szamuráj, 1620-ban hunyt el, 55 évesen híradóban. Elmondható, hogy ebben a korszakban ő volt az egyik legbefolyásosabb külföldi Japánban, és még ma is több műemlék őrzi a nevét. Edo-ban az egyik negyedet róla nevezték el, ahol volt neki egy háza, azt Adams után nevezték el, azonban ezt a kerületet már átnevezték, egy utcatábla azonban ma is őrzi az emlékét.
Ez volt tehát William Adams története, aki az első európai szamuráj volt Japánban, és egyébként, hogyha az angolok szemszögéből nézzük, nekik az egyetlen szamurájuk. Az ő történetét többen is feldolgozták már az elmúlt évtizedekben. Talán a legismertebb James Carvelnek a Shogun című könyve, ami részben William Adamsről szól, csak ott az ő szerepét egy John Blackthorne nevű karakter testesíti meg.
Ahogy pedig az adás elején említettük, a Disney Plus-on indul a Shogun című sorozat, ami részben ezt a regényt dolgozza fel, részben pedig a történelmi eseményeket, és nekünk már volt szerencsénk belepillantani, nagyon izgalmasnak ígérkezik, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy nézze ezt a sorozatot. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, hamarosan találkozunk egy következő adásban, addig is sziasztok!
Sziasztok! Az adás termékmegjelenítést tartalmazott.
Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.